István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100 hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az őszi szünetben találkozót szerveztek roma fiataloknak Mária Pócson, amelyre az egész görög katolikus metropólia területéről hívták és várták a résztvevőket. A másfélnapos program két főszervezője Nagy Zoltán a Nyíregyházi Egyházmegye és Oroszné Obágy Rita a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottjai voltak. 10 településről 50 fiatal érkezett Mária Pócsra. A roma ifjúsági találkozó első volt ebben a formában, de a szervezők hagyományt szeretnének teremteni, hiszen céljuk, hogy minél több cigány fiatalt megismertessenek az örömhírrel, mondta el Oroszné Obágy Rita. Budapesten lesz jövő héten a nyugati világcsúcs találkozója, 47 állam és kormányfő érkezik a magyar fővárosba, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Egy héttel ezelőtt a keleti világnak volt egy csúcs találkozója, ahol Kínából, Oroszországból, Indiából, Brazíliából és Dél-Afrikából gyűltek össze. Orbán Viktor elmondta, jövő héten Magyarországon jönnek össze a nyugatiak. Kiemelte, ez lesz Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye, melyre nem csak az uniós vezetők, például a németek, franciák, hollandok érkeznek, hanem itt lesznek az unión kívüliek, azaz az angolok, a törökök, a kaukázusiak, és az észak- és nyugat-balkániak is. A miniszterelnök elmondása szerint a csúcs találkozón két dologgal kell foglalkozni. Két nappal korábban megtörténik az amerikai elnökválasztás, meg kell továbbá fordítani a hanyatlóban lévő európai versenyképességet. Nagy Claudia Vivien Magyarország első űrorvosaként segíti az európai űrhajósok küldetéseit, köztük a kijelölt magyar űrhajós Kapu Tibor 2025-re tervezett misszióját is, hangzott el az M1-en. Az űrorvos nem utazik az asztronautával az űrbe, a földről dolgozik, de folyamatos és nagyon szoros kapcsolatban van az űrhajóssal. Ismertette Nagy Claudia Vivien, aki a Semmelweis Egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinika adjunktusaként az országban elsőként végezte el az Európai űrügynökség által akkreditált űrorvos szakképzést. A családok anyagi biztonságának elősegítéséért szükség van a családi adókedvezmény megduplázására, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, míg mások a demográfiai kérdéseket migrációval akarják megoldani, addig mi a hazai családokat erősítjük. A magyar kormány a Hungary Helps Magyarország segít programon keresztül 20 ezer eurós gyorssegélyt ajánlott fel Spanyolországnak a Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére, valamint finanszírozza a magyar önkéntes kutatómentő csapat kiküldetését is. Mondta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programért felelős államtitkára elmondta, megrendüléssel értesültek a Spanyolország délkeleti részén és környékén pusztító katasztrófa következményeiről. S remélik, hogy a támogatással hozzájárulhatnak az életek megmentéséhez és a károk enyhítéséhez. Boldogok a béketeremtők címmel konferenciát rendez a Keresztény Zsidó Tanács november 21-én Budapesten. A részvétel ingyenes, de a szervezők azt kérik, hogy regisztrálják részvételi szándékukat, akik érdeklődnek. A plakát és a program tervezet a Magyar Kurír oldalán érhető el. Magyarország nincs egyedül a migrációval kapcsolatos korábban sokak által támadott álláspontjával. Ez azonban nem igaz az Európai Parlament véleményalkotására. Ők továbbra is úgy gondolják, hogy az a jó, ha beengedünk mindenkit, és csak azokat kell kitoloncolni, akik nem kaphatnak menekült státuszt, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, hogy az Európai Unió tagjainak többsége visszaállította a határellenőrzést, azokkal a nemzetállami szintű problémákkal szembesülve, amelyeket a tömeges illegális migráció és a menekült joggal való nagyszámú visszaélés indított el. Végül a hétfői időjárásról. A kezdeti szinte zavartalan napsütést követően késő délelőttől északkelet felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, de elsősorban a Dunántúl délnyugati harmadán felén egészen estig derült maradhat az ég. Csapadék ekkor sem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. Inkább csak az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések, az akkor északira, északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy Egerben már régóta működő szabadidős foglalkozásról fogunk beszélgetni. 10 éve indult útjára az anyagyermekfejlesztő élménytánc, azzal a céllal, hogy a mozgás örömével együtt minőségi, közös időt is nyújtson anyának és gyermekének. A lehetőség erre most is adott. Hamarosan indulnak az új csoportok Visnovszky Ramona vezetésével. Az óvodapedagógus táncinstruktor arról is mesél az előttünk álló közel fél órában, miben rejlik e mozgásforma különlegessége. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban. Annak apropóján, hogy anya-gyermek fejlesztő táncot oktatsz az óvodásoktól kezdődően, óvodáskorúaktól kezdődően, ha jól tudom. Mi hozta ezt, hogy elindítsd ezt a programot?
Szia, köszönöm szépen a meghívást. Hát igazából a lányom. A lányom akkor volt 9 éves, és nagyon visszafogott volt, befelé forduló volt, kicsit kövérkés is volt, szemüveges, csúfolták, nem voltak barátai, nem voltak sikerélményei, a tanulás sem ment neki, úgyhogy nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy mi az, ami segít. Nekem mindig segített a mozgás, meg a tánc, meg a zene, ugye hegedűs is vagyok, és akkor döntöttem, hogy elvégzem így ezt a kurzust, hogy én tudjak ilyen táncórákat tartani, aerobik órákat tulajdonképpen, ilyen táncos verzióban, és az inspirált, hogy neki tudjak segíteni. Ez volt a fő motiváció.
Azt nagyon sokan mondják, hogy a tánc, mint mozgásforma is fejleszt, hogy nagyon sok pluszt ad a gyerekeknek is, felnőtteknek is egyaránt. Miért jó, hogyha valaki elkezd tánccal foglalkozni?
De a mozgás az én azt gondolom, hogy a gyerekek szempontjából nélkülözhetetlen, tehát egyszerűen egy pótolhatatlan dolog, iszonyat sokat fejleszt minden téren. Tehát akár ha azt nézzük, hogy a mozgásban fizikálisan, tehát egyszerűen az állóképességet javítja, a mozgáskoordinációt javítja, a gyerekeknek ugye az izomzata, csontozata változik, tehát a csontsűrűség változik, tehát hogy ezekben is mind-mind segít, az agyi tevékenységeket javítja, koncentrációt, figyelmet, memóriát, de mellett ugye a szociális dolgokat is, az alkalmazkodó képességet, az érzelmi intelligenciát, az empátiát, tehát hogy tulajdonképpen nem tudok olyan dolgot mondani, amire ne lenne jó hatás, és azt gondolom, hogy ez az egész életünkben jó, ha ott van a mozgás, nekem a mai napig ott van, és azt gondolom, hogy minden helyzetben engem kisegít, tehát ez az egyetlen dolog, ami mindig kisegít mindenféle stressz helyzetből, ami kikapcsol, ami feltölt, amikor felszabadultak tudunk tudunk lenni, amikor tényleg végig tudjuk gondolni a dolgokat. Tehát ez, én azt gondolom, hogy én annyira szeretném azt, hogy valahogy a családokban ez úgy, ugyanúgy, mint az, hogy lefekszünk aludni, ugyanúgy ott legyen a mozgás, mert egyszerűen egy iszonyatos nagy segítség akár a felnőtt életében, a gyereknél meg tényleg az élet meghatározója, hogy ez ott tud lenni picikorba, és ha már ott tud lenni, akkor az végig tudja kísérni az egész életét. Tehát, hogy nem beszél, hogy az önbizalomról, mert ugye az is ott volt.
Egyébként a mai napoknak szerintem ez egy nagy problémája, hogy az önbizalom hiánnyal küzdenek a gyerekek.
Hát nagyon, hát olyan terhelés alatt vannak, tehát annyi mindennek kell megfelelni, meg iszonyat sok a stressz, tehát minden gyorsan kell tudni, jól kell tudni csinálni, meg kell felelni, eleget kell tenni, és azt gondolom, hogy ez egy olyan rés, ez a mozgás, amiben ki tudnak kapcsolni, fel tudnak töltődni, amiben tényleg egy olyan plusz tudnak találni, hogy tényleg meg tudnak felelni a mai kor elvárásainak tényleg szó szerint.
Mutassuk be egy kicsit, hogy miből is áll egy-egy óra, mit csináltok ezeken az alkalmakon?
Hát ugye az órák azok nem egymásra épülnek, tehát hogy bárki bármikor csatlakozhat. Egyébként amikor ugye működnek az anya-gyerek órák, mert ugye többféle óratípus is van, akkor a 3 éves korosztálytól kezdve 17 éves korig mindenféle korosztály ott van, és ez a legcsodálatosabb, hogy a nagyok húzzák a kicsiket. Ugye a kicsik úgy vannak fel, hogy beállnak, aztán elmennek játszani, aztán visszaállnak. Egyszerűen egy óriási biztonságérzetet ad, hogy ott van az anyuka, és együtt lehetnek közösen, és az az érdekes, hogy ugye csak annyit láttunk sokszor, hogy elmennek játszani, kicsit visszajönnek, és akkor egyszer csak odaállnak az órán, és elejétől végig lenyomják a koreográfiákat. Tehát, hogy ezt hogy csinálják, úgyhogy mi azt látjuk, hogy nem is néznek oda, és mégis, tehát, hogy valami döbbenetes, hogy tényleg hogy szívják, mint a szivacs magukba így ezt az egészet, tehát ez így néz ki.
Az, hogy mikor kezdik el a táncot a gyerekek, az mennyit befolyásol vajon az ő életükben?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat befolyásol, tehát hogy minél kisebb korban, ha megnézzük azt, hogy vannak például mindenféle ilyen mozgásos tornák, amikor kimaradnak bizonyos fejlődési szakaszokban mozgással kapcsolatos dolgok. Igen. Például, akkor is, hogy a mozgással próbálják ezt visszapótolni, vagy az irányba tenni, vagy egyszerűen felfejleszteni a gyerekeket. Tehát a mozgás az szerintem egy alapszükséglet, egy nagyon-nagyon fontos dolog, és minél korábban ott van a gyermek, és van lehetősége mozogni, és ugye a gyerek példa után tanul, tehát itt a szülő a példakép. Tehát itt, és bennem is ez volt, hogy nekem kell jó példát mutatni, mert a gyerek, mondhatunk mi akármit a gyerek azt fogja csinálni, amit lát. Tehát, hogy azt látja, hogy az édesanyja vagy az édesapa mozog, sportol, táncol, bármit is csinál, akkor a gyerek egyszerűen ki van kövezve az út, hogy ő is valószínűleg fogja használni a mozgást az életében, de ha nem, akkor sokkal nehezebb dolga van annak a gyereknek, és azt gondolom, hogy itt azért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy együtt, az együtt mozgásnak, és azért azt látom, hogy ez egy akkora pluszt ad a gyerekeknek, azon kívül, hogy mondjuk berakja a szülő a gyereket valamilyen mozgásformában, hogy együtt csinálják, hogy sokkal nagyobb teljesítményre ösztönzi az, hogy ő ott dicsérve van, hogy együtt vannak, van egy, a kettőjük közötti kötelék is egy sokkal szorosabbá válik nyilván, közösen kreálnak ott valamit, együtt oldanak meg problémákat, helyzeteket, mert ugye oda kell majd egyszer csak odaállunk a színpadra, és az hogy lesz megcsinálva. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez egy sokkal-sokkal többletet adó mozgás, hogy itt együtt tudnak lenni, mint hogyha csak külön mozognak. Tehát én ezt látom.
Mert hogy ez nem egy új program.
Hát ez
elem.
Nem.
Ez egy viszonylag régre visszanyúló program, amit te kialakítottál, ugye, ahogy említetted is, hogy milyen megfontolásból honnan jött az ötlet. Beszéljünk kicsit arról, hogy azóta hogyan változtak így az évek alatt a dolgok.
Igen, ez egy, hát most már lassan 10 éve, hát annyi nincs, de 7-8 éve jött ez a dolog, akkor volt a lányom 9 éves, és nagyon szépen ment ez a folyamat, ugye azt tudom mondani, hogy tényleg azok a gyerekek, akik jártak az óráimra, mindannyian mozognak, és nagyon magas szinten, tehát hogy tényleg ugye így már nyomon tudom követni távlatokból, hogy ki hol tart az életében a mozgással, a tánccal, és nyilván van sokféle csoportom is, ahol külön csak felnőttekkel mozgunk, külön csak gyerekekkel, tehát hogy azt látom, hogy ez a fajta mozgás, hogy így az anya gyerekkel együtt, tehát hogy ezt hozta ki a legmagasabb teljesítményt a gyerekeknél, és válogatás nélkül mindegyik nagyon magas szinten, valamilyen formában, nem, mondjuk nem feltétlenül ilyen latin táncokkal, hanem mindenféle más hip-hop és egyéb mozgásformáknál ott van. Most az van, hogy most ugye keresem a szülőket a gyerekekkel, én tudom, hogy nem egyszerű a mai világban időt szakítani, de mégis, tehát hogy most ugye az van, hogy egy-két szülő jelentkezett most csak még ebben az évben, és döbbenetesen állok előtte. Bízom abban, hogy megtaláljuk azokat a szülőket, akik látnak ebben fantáziát, meg hogy adnak esélyt így maguknak, meg a gyereküknek is, hiszen én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog a mozgás, és tényleg az egész életét megváltoztatja a gyereknek, hogyha tényleg egy ilyen mozgásformában együtt tudnak lenni.
Ugye itt nagyon fontos az, hogy ők együtt táncolnak, anya és gyermek. Lehet, hogy egyébként ez a visszavető erő abban, hogy valakik jelentkezzenek, mert hogy a gyereket úgy általában betesszük valamilyen plusz órára, táncfoglalkozásra, de hogy a szülő úgy nem nagyon szeret menni. Miért jó ez a szülőknek? Miért jó az, hogy ők ott vannak a gyerekkel?
Igen, most eszembe jutott még egy gondolat, mielőtt válaszolok a kérdésedre, az, hogy annak idején, amikor jöttek az első szülők, úgy ők elmondták, hogy ők féltek attól, hogy ők nem tudnak táncolni, hogy azt se tudják, hogy melyik a bal és jobblábuk.
Kicsit szemérmesebb.
Igen, igen. Tehát, hogy, és itt tényleg el szeretném mondani, hogy itt nem arról van szó, hogy professzionálisan kell tudni táncolni, nem kellenek óriási képességek és készségek, mert táncolni bárki tud. Tehát, hogy ezt tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy olyan foglalkozás, egy olyan együttlét, ahol tényleg ezek a dolgok nem számítanak. Bárki meg tudja tanulni azokat a koreográfiákat, amiket csinálunk. Mi nagyon-nagyon egyszerű dolgoktól indulunk el, és nyilván van egy fokozat, egy fokozatosság, és tényleg el tudunk jutni egy nagyon-nagyon szép, egy olyan szintig is, hogy fellépéssel el tudunk menni. Nyilván ez nem egy kötelező dolog, hát én nem akarom elrévíteni itt a szülőket. Inkább azt akarom hangsúlyozni, hogy bárki tud táncolni. Itt inkább az a plusz és az a jó, hogy együtt van az anya a gyermekével, és tényleg egy felszabadult helyzetben, tényleg egy közös élményben vesznek részt. Óriási plusz tud ez adni, és azt gondolom, hogy ez pótolhatatlan, és talán ez az, ami nagyon kevés ilyen alkalom van, mert ugye a szülő rohan, a gyereknek ez van, a szülőnek az van, és nagyon kevés olyan dolog van, amikor tényleg ilyen közös együttlétek tudnak lenni, és mindez oda-vissza egy nagyon erős, még erősebb köteléket tud kialakítani az anya és a gyerek között, abban biztos vagyok, mert ugye itt ezekben a helyzetekben együtt kreálnak, közösen alkotnak valamit.
kicsit érdemes talán kitérni arra, hogy ugye fejlesztő táncról van szó, hogy miben rejlik ennek a fejlesztő jellege? Attól, hogy táncolunk, már ez fejleszt, nyilván, ahogy beszéltük is, de hogy mi plusz tud még adni?
Tehát ugye, hogy az elején beszéltünk arról, hogy hány területet fejleszt maga a mozgás, fizikai síkon, érzelmi síkon, gondolkodásban, koncentrációban, tehát hogy itt oldalakat lehetne írni erről. Én azt gondolom, hogy bármilyen mozgásforma fejleszt, és tényleg minden területen. És én azt a saját lányomon látom, hogy megváltoztatta az életét, hogy hogyan alakultak ki barátságok, ami addig nem volt, hogyan lett önbizalma, hogyan mert neki menni olyan dolgoknak, aminek addig nem mert neki menni, mert úgy gondolt, hogy ő nem képes rá, és volt bátorság utána már, mert ugye ott már volt egy olyan helyzet, amiben oda kellett állni a színpadra, és ő ezt megszokta. Megszokta a stressz helyzeteket, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden mozgás tényleg fejleszt. Itt inkább az, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy az anyával való közös munka, vagy a közös egy munkaidézőjelbe felszabadult együttlétnek van egy óriási plusz fejlesztő hatása. Azokon kívül, hogy a fizikai síkon fejleszti a gyereknek az állóképességét, a koncentrációját, az agyi tevékenységeket, a beszédet, a kommunikációt. Tehát a lányom például nem kommunikált, egyáltalán nem kommunikált. Úgy kellett harapófogóval kihúzni belőle, hogy mondja már el, hogy mi a baj, vagy mondja már, mi történt az iskolában. És teljesen megnyílt, tehát hogy magát a beszédet is, hogy egyáltalán akarjon kommunikálni, hogy a tánc az egy kommunikáció. Tehát egy olyan kommunikáció, ugye, ami nem beszéddel történik, de mégis elősegíti ezt a fajta kommunikációt is egymás között. Úgyhogy én a saját lányomon keresztül tudom elmondani, hogy mekkora változásokat tudott hozni az életében, és azt gondolom, hogy ez bármilyen, akármilyen problémával küzdenek a gyereknél, akár legyen az egy magatartászavar, vagy figyelemzavar, vagy koordinációs probléma, vagy zárkózottság, vagy bármi, én nagyon-nagyon javaslom, hogy próbálják meg, hogy jöjjenek el, hogy nézzék meg, mert én azt gondolom, hogy ez tud segíteni. Ugye óvodapedagógus vagyok, de egyébként mentálhigiénész szakember is, tehát hogy én fel vagyok készülve akármilyen problémásnak mondott, mert én ebben sem hiszek egyébként, hogy hiperaktivitás, meg nem tudom én mi, hogyha a gyerek megkapja azt, ami szüksége van, akkor szerintem ezek tudnak rendeződni, tehát egy kicsit én máshogy állok ezekhez a dolgokhoz, nem biztos, hogy mindenki most fog engem szeretni, de én így gondolom. Tehát, hogy tényleg ezeket a dolgokat is tudom kezelni, nem ijedek meg tőle, sőt azt mondom, hogy mindenképp adjanak esélyt neki, és pont azért, és itt van megint annak a jelentősége, hogy több korosztály együtt, több gyerek együtt, ugye nem csak a szülő, de mégis ott a szülő, aki biztonsági érzetet ad, meg mégis van egy helyzet, amiben ott helyt fog tudni állni az a gyerek, mert én még olyan gyereket nem láttam, aki ne tudta volna végigcsinálni a mozgásformákat, és mindenki a saját tempójában, a saját szintjén, a saját kedvében, tehát hogy nincs semmi ráöltetve a gyerekekre, amikor ő gondolja beáll, amikor ő gondolja leül játszani, amikor ő gondolja, oda megy a másikhoz, tehát ez egy ilyen, és még sincs káosz. Tehát az az érdekes, hogy ugye egy utánzásos módon tanulnak egyébként, tehát hogy leutánozzák a dolgokat, nyilván tényleg van ennek egy fokozata, és mégis egy nagyon-nagyon-nagyon szépen összeáll ez az egész történet. Valahogy úgy tényleg nagyon szépen igazodnak, mert hát ott a szülő nyilván, tehát ugye a szülő is segíti ennek a folyamatát, és azért ez megint más, mert hogy ott van egy tánctanár mondjuk, és akkor bemegy a gyerek, az nem tudsz olyan hatást gyakorolni a gyerekre, mint amikor ott van az édesanyja, és akkor az anyukáddal együtt csinálod. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek is van jelentősége, hogy ezért ment nagyon szépen mégis az óra.
Mennyire jelentkeznek fiús anyukák, hogy őket ez mennyire érdekli, vagy inkább a lányos anyukák jönnek-e?
Hát ez olyan jó kérdés egyébként. Ugye a táncba eleve a fiúk azok kicsit kevesebben jön. Igen, hát érdekes, hogy az utóbbi időkben már jöttek fiúk is, de jellemzően inkább a lányos anyukák jönnek, de előfordulnak a fiúk is, és egyébként hozzáteszem, hogy iszonyatosan ügyesek a fiúk, és nagyon érdekesen alakítják a csapatnak dinamikáját, pontosan az ő kis erejükkel, az ő kis megnyilvánulásaikkal, és ugyanolyan kis aktívak, tehát hogy én azt mondom, hogy nagyon várom a fiús anyukákat is, de tényleg nem ez volt eddig a jellemző.
Mi a felépítése egyébként az óráknak? Uh-huh, van-e valami rendszer benne, hogy mit csináltok? Hogy
igen. Ugye nem épülnek egymásra az órák, tehát bárki bármikor csatlakoztat, de nyilván van egy felépítése, van egy nagyon erőteljes bemelegítés, egymásra hangolódás, így is lehet nevezni, és aztán az órának egy a fele az ugye táncokból áll, tehát különböző koreográfiákat, egy ilyen egyszerű, tehát attól függ, hogy hol tartunk. A zenéket is egyébként közösen válasszuk ki, hogy mire táncolunk. A mozgásformánknál is ugye tér van hagyva a gyerekeknek, hogy ha ők tudnak esetleg egy jobb mozdulatot, ami nekik jobban teszik, akkor betesszük a koreográfiába. Ez az órának az első fele, és ugye a második fele az pedig saját testtel való mozgás, ami tulajdonképpen, vagy ilyen pici eszközökkel való mozgás, tehát ami szalagok, labdák, pici súlyzók, és a többi. Ez azért nagyon jó, mert itt azt látom, hogy a saját testüket is jobban megismerik, tehát van egyfajta testtudatosság. Egyáltalán, hogy hogyan mozgassák a testüket, nagyon, nagyon szeretik az eszközökkel való játékot is, tehát hogy itt van az órának egy ilyen része, hogy a gyerekek azért ezért szeretik, meg ők általában párban szokták ezt csinálni egymással, a szülők meg azért, mert ez kicsit ez a saját testtel való munka, és ez nyilván egy ilyen intervall formában zajlik, nagyon szép, nagyon jó kis alakformáló egyébként, tehát hogy itt az anyukáknak az álma is meg tud valósulni, hogy csinosodnak, az mellett, hogy jól érzik magukat, és ez tényleg így van, hogy az mellett, hogy jó zene van, ott vagy a gyerekkel, és jól érzitek magatokat, még van egy ilyen plusz hatás is, hogy még csinosabb is vagy, jobban érzed magad, tényleg egy jó érzelmi állapotba mész el, teljesen mindegy, hogy milyen, és nekem ez egy nagyon fontos mottom, hogy tényleg érezzük jól magunkat, tehát ezt mindenképp első helyre helyezem, mindenek fölé, mert azt látom, hogy egyszerűen az embereket annyi rossz hatás éri, hogy amikor odajönnek az órára, akkor mindenki morog, meg dühös, meg panaszkodik, és akkor a végén az óra végén mindenki úgy megy el, hogy mennek a viccek, mindenki jókedvű, és nekem ez a cél, hogy tényleg egy jobb érzelmi állapotba menjen el mindenki, és utána várják vissza az órát, és jönnek közösen újra és újra. És azzal, hogy van egy rendszeresség, kialakul egyfajta életvitel, életmód, de válik az, hogy ezt betegyék, és nem pedig az, hogy jaj, most megyünk edzésre, és akkor lehet, hogy egy fél év múlva már nem fogunk menni. Lehet, hogy a mozgás nem nálam fogják egy életen át végezni, de hogy elindítja őket ezen az úton, és utána jelen lesz az életükben, én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, mert nyilván kapcsolatban vagyok a családokkal, és látom, hogy ez így van, és azóta eltelt már 7-8 év, és ugye látom, hogy mindenki mozog, hál' Istennek.
Ha most valaki kedvet kapott hozzá, hogy jelentkezzen erre, és szeretne ott mozogni veled gyerekkel együtt, akkor mik a tudnivalók ezzel kapcsolatban? Hova kell menni? Uh-huh. Miben kell menni? Kell-e bármilyen felszerelés egyáltalán?
Nagyon jó. Igen, nagyon jó kérdés. A Szivárvány óvodában vagyunk. Ugye több alkalmat is kijelöltem. Most egyelőre ugye 5 óra az, amit úgy vagyok vele, hogy ha összeállna egy csapat, akkor azt indítanánk el. Nyilván itt az időpontot azt lehet igazítani, attól függ, hogy tényleg a csapatnak az összetétele mit kíván, tehát hogy ezt rugalmasan tudjuk kezelni, de maga a helyszín, én azt gondolom, hogy egy méltó helyszín erre a Szivárvány óvoda, mert nagyon-nagyon jó közösség, egy fantasztikus vezető óvónővel, aki képviseli ott az óvodát, és tényleg a tornaterem is, ahol vagyunk, egy nagyon szép terem. Mindenféle eszköz rendelkezésünkre, tehát igazából semmit nem kell hozni a szülőknek magukkal, mert minden szőnyektől kezdve a labdákon keresztül minden van. Folyadékot szoktam kérni, meg váltócipőt, hogy hozza mindenki magával, főleg ebben a őszi-téli időszakban már mindenképp fontos, ennyi összesen. Öltözetben meg mindenki, amiben jól érzi magát, laza. Tehát itt nem kell kiöltözni, meg beöltözni, hanem mindenki kényelmes öltözetben, sportruházatban, amiben jól érzi magát abban.
Remélem, hogy kedvet csináltunk most ehhez a programhoz. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánok neked.
Hát én köszönöm, nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg tényleg bízom benne, hogy lesznek jelentkezők, és tovább tudjuk ezt folytatni, ezt a programsorozatot.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Visnovszky Ramona óvoda pedagógus táncinstruktor mesélt az általa vezetett anyagyermek fejlesztő élménytáncról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Sziluett című női műsorunk mai adásában is az egy nemzet özvegyeivel foglalkozunk, hiszen a sorozat, vagyis az asszonysorsok az 1848-as, 49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész ezúttal is a beszélgető partnerem, riportalanyom. Köszönöm szépen önnek az eddigi sok értékes és hasznos információt, és a mai alkalommal is kíváncsian várjuk előadását. Nos, az asszony sorsok folytatásában ki lesz az utolsó özvegy, akinek az életéről részletesebben is beszélni fog nekünk a mai műsorban.
Csernovics Emília az utolsó özvegy hölgy, aki nem más, mint Damjanics János tábornoknak, a 12.-ként kivégzett tábornoknak az özvegye. Annak a tábornoknak, akinek életéről és házasságáról az előző sorozatban részletesen nem beszéltünk, csupán az utolsó szabai hangoztak el. Most a házasságról, illetve Csernovics Emília sorsáról hallgassák meg a történetet. Csernovics Emília is szerb származású volt, a gyermek és ifjúkorát Aradon töltötte. Szerelme a nála 15 évvel idősebb, szintén Damjanics János századossal sokáig reménytelennek tűnt.
Lehet tudni arról valamit, hogy miért tűnt lehetetlennek ez a szerelem?
Igen, tudjuk, a hölgynek, Emiliának, a kislánynak, az eladó lánynak az édesanyja ellenezte ezt a házasságot.
Miért?
Vagy legalábbis az édesanyja nem örült ennek a szerelemnek, mert a vidám természetű, nagyhangú, kissé kicsapongó és költekező életmódot folytató katonatiszt Damjanics Jánost nem tartotta megfelelő férjének a lánya mellé. De végül 1845-ben el tudták jegyezni egymást, addigra az édesanyja is ráébredt, rájött, hogy Damjanics valóban őszinte szerelemmel szereti Emíliát, és ami nagyon ritka, hogy változni is hajlandó volt a szerelme kedvéért.
Erre is tudunk példát, hogy miben változott meg? Erre is kitér majd az előadásában?
Igen, feltétlenül. Nos, tehát 1845-ben eljegyezték egymást, és a katonaságtól várt házassági engedély késése miatt csak 1847-ben tudtak házasságot kötni. És ekkor a katonatiszt férj Temesvárra kérte az áthelyezését, és a fiatal házaspár Temesváron rendezkedett be. Damjanics János, mint többen is a mártírjaink közül, osztrák katonatiszt volt. Hadosztály parancsnoka pedig nem más, mint későbbi Hóhéra, Hajnau táborszernagy volt. Damjanics szerb származása ellenére is büszke volt magyarságára, és házasságukban ő vezette be, hogy magyarul beszéljenek egymással Emíliával. Miért beszél maga mindig németül? Figyelmeztette Emíliát, hiszen ez Magyarország, s mi magyarok vagyunk. Hajnau többször vendégeskedett a házaspár temesvári otthonában, és gyakran dicsérte a szépasszony főztjét. Egyszer azonban elkezdte a magyarokat szidni, és ekkor Damjanics kifakadt, és a Hajnauval történt szópárbaj így hangzott. Tábornok úr, én magyar ember vagyok, s nem tűrhetem, hogy jelenlétemben gyalázza a nemzetemet és annak legjobb fiait. Hajnau gúnyosan kérdezte, ön mióta lett magyar? Azóta, tábornok úr, mióta föl tudom fogni, hogy aki Magyarországon született, az magyar állampolgár, s köteles Magyarországot hazájának tekinteni, s annak bármi állásban legyen is törvényes jogait védelmezni. Hajnau ezután a vita után azonnali hatállyal az itáliai csapatokhoz vezényelte Damjanicsot, és csupán egyetlen órát engedélyezett a búcsúra és a felkészülésre. A fékezhetetlen erejű, lobbanékony természetű kemény katona gyengéd levelekkel vigasztalta otthon maradt fiatal hitvesét. Bízzál az Istenben, s ne légy hát szomorú, mert ha hazamegyek, és rosszul fogsz kinézni, haragudni fogok. Itáliából hazatérve a szabadságharc egyik legvitézebb tábornoka lett Damjanics, a hősök iskolamestere, ahogyan egy honvédtiszt nevezte. És ezek az idézetek talán már is választ adnak az önkérdésére, Erzsébet, hogy az édesanyja miért is békélt meg a mulatozós osztrák katonatiszttel, aki nagyon is magyarként viselkedett és szerette egy szemlányát. Damjanicsot kötél általi halálra ítélték, és Aradon, az aradi várban utolsó előttiként végezték ki. A aradi börtönben sebesülten törött lábbal feküdt Damjanics, aki ortodox vallású volt, hiszen szerb származású volt. Az ortodox vallású Damjanics gorombán elküldte a hozzáküldött szerb pópát, szemére hányva, hogy nemzete mennyit vétkezett a magyarság ellen. És így Súrián György minorita szerzetesnek gyónt meg, mindjárt azt követően, hogy áttért a római katolikus vallásra. Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg, mondta Damjanics Surjánszkinak. A megalázó akasztással kapcsolatban Damjanics aggódott. Nem félek a haláltól, mert ezerszer néztem én szemeibe, ám de mégis fáj, hogy azon kegyelmet sem nyerhettük, miszerint katonához illőleg golyó által végeztetnénk ki. Legendássá vált végső szavai a bitófa alatt, azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám, éljen a haza! A kivégzett Damjanics testét is rokonuk, a volt esküvői tanújuk Csernobics Péter, Emília nagybátyja szerezte meg a hóhértól Láner György testével együtt, és temettette el saját birtokán Mácsán a kastély parkjában. Damjanics szülőháza Stazán, a mai Horvátország területére esik, romokban áll, ha még áll egyáltalán, és nem dőlt össze. Az aradi katasztrófa után a megnyugvás csak nagyon lassan szállta meg Emília szívét, a világtól teljesen elzárkózva élt hosszú hónapokon keresztül. Majd az 50-es évek elején Makóra költözött édesanyjával, Láner György tábornok özvegyével Lucia Concettivel és Lucia kislányával. Az osztrák hatóságok sokáig zaklatták a két özvegyet, akik kézi munkák készítésével tartották el magukat. Makó városa azonban tisztelete jeléül adómentességet biztosított a két özvegy számára. Damjanicsné már az önkényuralom idején megkezdte a szabadságharc árváinak gondozását. Felkereste a megtorló hatalom kivégzettjeinek jeltelen sírjait, és amint lehetett, emléket állított nekik. Minden év október 6-án gyászmisét mondatott az aradi vértanúk emlékére a pesti ferencesek templomában. A sok fájdalom és szenvedés dacára Emília mosolygós és jóságos természete beragyogta a körülötte élőket. Batthyány grófnéval, Zicsi Antóniával együtt alapította meg a Magyar Gazdasszonyok Egyesületét, és pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak, és árvaházat nyitottak a szabadságharcban meghaltak árváinak. Damjanics tábornok özvegye 60 évvel élte túl szeretett férjét. És annak ellenére, hogy a tábornok arra biztatta, válasszon új társat magának, ő haláláig gyászolta Damjanicsot. 90 éves korában halt meg. A kerepesi temetőben nyugvó asszony emlékművén Damjanics szobor alakja méltán tartja a babérkoszorút felesége sírja fölé. Az 1848-as szabadságharc leverését követő császári bosszú mérhetetlen volt. Nem volt olyan magyar család, amelyet ne érintett volna valamilyen módon. A megtorlás áldozatai évekig temetetlenül feküdtek. Az aradi vértanúk egy részének testét rokonok lopták ki a várárokból, és temettették el titokban. Többségük sírját csak az 1930-as évektől kezdve tárták föl. Kazinczy Lajos például máig ismeretlen helyen nyugszik. 1867-ben az osztrák császár Ferenc József kiegyezett a magyar nemzettel gazdaságilag, de soha a legkisebb gesztussal sem jelezte, hogy megbánta volna a megtorlást. Ferenc József soha, még csak jelképes bocsánatkérő gesztusra sem volt hajlandó a magyar nemzet felé. Kedvenc írom Jókai Mór írta: a haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel. Damjanich János kivégzését megelőző éjszakán írt egy imát, amelyet most a nyíregyházi televízió munkatársának tolmácsolásában hallgassanak meg.
Damjanich János imája. Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismerhet, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanich Emíliának vigasztalásul.
És ez az ima lett Csernovics Emília vígasza élete végéig. Ebben látta maga előtt a férfit, aki meghalt a hazáért, hogy éljen a haza. A vérbefojtott szabadságharc után az egész nemzet szíve Aradon dobogott. Csak az Istenbe, az ő irgalmába és jóságába vetett hit volt az, amelyben megkapaszkodhatott az ország. De döröghettek az ágyuk, osztogathatták a halált a hóhérok, az özvegyek tovább éltek, és gondoskodtak arról, hogy sebeiben el ne vérezzen a haza. Az aradi várban az utolsó napon keletkezett egy német nyelvű onomasztikon, vagyis névjegyzék, amely tartalmazta a kivégzett tábornokok nevének kezdőbetűit. Ennek a onomasztikonnak, névjegyzéknek a magyar fordításával zárom Csernovics Emília, a harmadik kiemelt özvegyünk sorsát. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők.
Köszönöm szépen Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek előadását, és azt, hogy a 13 aradi vértanúval kapcsolatosan bővültek az információink, és ahogy fogalmaztam, többször is okosabbak lettünk, sok mindent megtudtunk öntől. 9 részes sorozatunk végéhez értünk ezzel, összegzésként, fontos információként. Milyen gondolatokat fogalmazna meg riportunk végéhez közeledve?
Csupán azt szeretném, hogyha azon elgondolkoznának a rádió hallgatói, hogy milyen is volt a magyar történelem. Milyen magyar férfiak éltek, és milyen magyar férfiak mellett milyen asszonyok éltek. Mindenki tette a dolgát, a feladatait, a hazáért ha kellett, az életüket is áldozták, mert remélték, hogy a haza szabadsága így fog megvalósulni, és a haza szuverenitása így áll majd helyre. Minden asszonynak valamilyen módon rendkívül tragikus volt az élete. Nagyon nehezen is tudtam a sorsukat kikutatni és összeállítani egyébként ezt a sorozatot, és azt a bizonyos előadást, amit ugye legnagyobb sajnálatomra itt a rádió hullámhosszain nem tudunk bemutatni, képeket, dokumentumokat, mert nagyon kevés irat maradt fönt. Többször is mondtam, hogy a Habsburgok gondoskodtak arról, hogy a szabadságharc eseményeinek iratai osztrák földre kerüljenek, ne lehessen kutatni. Nagyon-nagyon későn tudtak csak a magyar történészek hozzájutni ezekhez az eseményeknek a leírásához.
Igen, azért tényleges kérdés, és ezt emeljük is ki a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy önnek nem akármilyen kutató munkát kellett végeznie, hogy 9 részen keresztül ilyen egyszerűen, nagyszerűen, lényegre törően ismertetni tudja velünk a legfontosabb információkat.
Hát az az igazság, hogy éveken keresztül dédelgettem magamban ezt a gondolatot, hogy a 13 aradi vértanú özvegyeinek a sorsát ki kellene kutatni és össze kellene állítani egy előadás keretén belül, mert legelőször, amikor magának a Habsburg átoknak a történetét feldolgoztam, ami jó pár évvel ezelőtt már lement itt a Szent István Rádió hullámhosszán, már akkor elgondolkoztam rajta, hogy és vajon mi lett az asszonyoknak a sorsa? És vajon a gyerekek sorsáról tudunk-e valamit? Aztán rábukkantam, és nagyon-nagyon régóta Görgei Artúr megítélése is foglalkoztatott. Ugye Görgeinek az életét is már itt elmondtuk, bemutattuk.
Áruló vagy nemzetmentő hős címmel.
Így van, ez a kérdés is nagyon sokáig foglalkoztatott engem, hiszen nem vagyok fiatal. Abban az időben, amikor történelmet én tanultam, a történelem tanítás megítélése nagyon nem úgy történt, ahogy annak kellett volna, hogy történjen, hogy finoman és próbáljak diplomatikusan fogalmazni. Úgyhogy már egy két előadás sorozat ideje alatt is fölvetődött bennem, hogy az asszonysorsokkal is foglalkozni kellene, és aztán, hogy mire is jó egy világjárvány, a koronavírus kellős közepén jutottam el oda, hogy úgysem tudok menni különösebben sehová, mert védekeznünk kell a járvány ellen, és akkor nekiültem, és elkezdtem kutatni. Persze begyűjtöttem egy jó sok könyvet, levéltárakba mentem, és nagyon sok szakkönyvet elolvastam, és próbáltam kibogarászni sokszor a egy-egy mondatból, amiből következtetni lehetett az asszonyok sorsára. És úgy ítéltem meg, hogy a ma emberének, és főként a mai fiataloknak látnia kellene, tudnia kellene, hogy milyen elődeink voltak, hogy valóban képesek voltak akár az életüket is föláldozni a hazáért, mert Magyarországon születtek, és magyar emberek.
És mivel női műsorban beszélgetünk, az is egy fontos tényező, hogy magyar édesanyák gyermekei voltak általában, hát egy-két kivétellel, de magyar földön születtek, ahogyan is említette, Magyarországon születtek, és magyar feleségeik voltak. Volt mögöttük egy olyan erős, biztos bázis háttér, ami nagyjá tudta tenni ezeket az embereket Isten hívővé, alázatossá, hazaszeretővé. Azért itt ne hallgassuk el a hölgyek, az asszonyok, az anyák, a feleségek jelentőségét és szerepét sem.
Így van, de gondoljon csak arra, hogy a 13 aradi vértanunk feleségei közül nagyon sokan nem magyarok voltak. Galíciai lengyelek, olasz lány, fiatalasszony, de magyarrá váltak, és magyar gyermekeket szültek, és magyar férj mellett álltak az utolsó pillanatig, és éltek Magyarországon, és lett belőlük magyar asszony.
Legyen ez a mai beszélgetésünk, és egyben az egy nemzet özvegyei asszony sorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunk utolsó gondolata és szava, és ezúttal szeretném megköszönni Tichné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek az értékes, tartalmas, minden részletre és fontos tényezőre kitérő előadását. További életéhez jó egészséget, és a legfontosabbat, mindemellett a jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát is kérem és kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.